Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekszóval dicsérjük az Istent, énekeljük a 380. dicséretünknek az első három verszakát. 380. dicséretünk első verszaka így kezdődik: semmit ne bánkodjál, Krisztus szent serege.
Semmit ne bánkodjál, Krisztus szent serege, mert nem állhat néked senki gyűlösége. Noha e világnak rajtad dühössége, de nem hát szégyenben Krisztus ő felsége. Királyi nemzet vagy, noha te kicsiny vagy, az Atya Istennél bizony te kedves vagy. Ő szent fia által már te is fia vagy. Minden dicsőségben higgyed, hogy részes vagy. Hogyha te igazán a Krisztusban bízol, higgyed, hogy lélekben Istennél gyarapszol. Ha Krisztus véréből igaz hittel iszol, higgyed, hogy örökké meg nem szomjúzol.
A gyülekezet pedig most hallgassa meg a Heidelbergi KT 33. úrnapi kérdéseit és feleleteit, amelyet ugyanúgy, mint az előbb a hirdetéseket, Békefi György gondnok úr olvassa fel.
A 33. úrnapja. Hány részből áll az igazi bűnbánat, vagyis az embernek megtérése? Két részből. Az óembernek megöldökléséből és az újembernek megelevenítéséből. Mi az óember megöldöklése? Az, hogy bűneinket szívből fájlaljuk, és egyre jobban gyűlöljük és kerüljük őket. Mi az új ember megelevenítése? Istenben való lelki öröm Krisztus által, és arra való vágyakozás és készség, hogy jó cselekedetek által Isten akarata szerint éljünk. De melyek a jó cselekedetek, amelyek a vizekben a föld alatt vannak? Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyáknak vétkét a fiakban, harmad és negyed ízlésed, aki a te Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját és megszenteli azt. Ötödik parancsolat. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened adt neked. Hatodik parancsolat, ne ölj! Hetedik parancsolat, ne paráználkodjál! Nyolcadik parancsolat, ne lopj. Kilencedik parancsolat, ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot. Tizedik parancsolat, ne kívánd a te felebarátodnak házát. Ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te felebarátodé.
A hitvallás szavai és a tíz parancsolat igéi után figyeljünk most Isten igéjére az Új Szövetségből, Lukács evangéliumából a mai és a holnapi napra rendelt kalauz szerint igéket olvasom, tehát a 13. fejezetnek az első 9 versét eképpen. Jövének pedig ugyanazon időben némelyek, kik néki már, mint Jézusnak, hírt mondának a Galilea beliek felől, kiknek vérét Pilátus az ő áldozatukkal elegyítette. S felelvén Jézus mondanékik, gondoljátok-e, hogy ezek a Galilea beliek bűnösebbek voltak valamennyi Galilea beliénél, mivel hogy ezeket szenvedték? Nem, mondom néktek. Sőt, inkább, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek. Vagy az a 18, akire rászakadt a torony Siloámban, és megölte őket, gondoljátok-e, hogy bűnösebb volt minden más Jeruzsálemben lakó embernél? Nem, mondom néktek. Sőt, inkább, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek. És ezt a példázatot mondám. Vala egy embernek egy fügefája szőlőjébe ültetve, s elméne, hogy azon gyümölcsöt keressen, és nem találom. És mondd a vincelérnek, én még 3 esztendeje járok gyümölcsöt keresni a fügefán, és nem találok. Vágd ki azt, miért foglalja a földet is hiába. Azt pedig felelvén mondanék ki, Uram, hagyj békét néki még ez esztendőben, míg körüls körül megkapálom és megtrágyázom, és ha gyümölcsöt terem, jó, ha pedig nem, azután vágd ki azt. Isten lelket egy áldottázó igének olvasását, hallgatását és szívekbefogadását. Gyertek most felejünk Isten megszólító kegyelmére, és lélekben előtte leborulva imádkozzunk hozzá eképpen. Mennyi Urunk Istenünk, ünnep felé vezetnek bennünket ezek az órák, amikor a mi magyar népünk az államalapítást, Szent Istvánt, a múltat ünnepli és arra emlékezik, és miközben e felé az ünnep felé készülődünk és énekeltük az ének szavát, hogy semmit nem bánkodjál, talán felidéződött bennünk, milyen nehéz volt az a több mint 1000 év, ami mögöttünk van. Mennyi olyan történés volt benne, amely miatt okkal és joggal bánkódhatott a mi népünknek szíve. Mennyire illik ehhez a történelemhez a himnuszunknak, énekben vagy szóban elmondott szava, kérése, reménysége, hogy most már inkább áldj meg bennünket békességgel, nyugalommal, reménységgel, hogy úgy érezhessük, mint ahogy az ének is fogalmaz, hogy kedves néped és nemzeted vagyunk. De mennyei Urunk Istenünk, tudjuk jól, az ének szava nem a népünkről szól, és valójában azok, akiknek semmi felől nem kell bánkódni, azok az emberek, akik, ahogy az ének is mondja, akik Krisztusban bíznak, teljes szívvel, teljes lélekkel, teljes élettel, akik az ő kezébe teszik le az életüket, azokról az emberekről és arról a közösségről, a gyülekezetről, az egyházról szól, akik valóban arra törekszenek, életük minden idejében, napján és óráján, hogy az ő igazi mesterüknek, uruknak, Krisztusuknak példáját a maguk gyarló és esendő emberi erejéből, de mégiscsak követni próbálják és igyekezzenek. És éppen ezért, mennyei Urunk Istenünk, tudjuk jól, ha valóban azt szeretnénk átélni így együtt, külön-külön, egyen-egyenként és közösségben is, hogy nem kell semmi felől bánkódnunk, hogy nekünk ezen a földön is minden nap a benned való reménységben és örömben telhet, ahhoz az kell, hogy tereát figyeljünk, hogy Krisztus szavát tanuljuk, hogy Krisztus példáját kövessük, és ezért azt kérjük most te tőled, hogy úgy légy közöttünk, és úgy áldj meg bennünket, hogy az a szó, amit most felolvastunk az ígéből, Jézusnak szava, tanítása, útmutatása, amely az életről szól, amely rólunk szól, az ne csak elhangozzék, hanem valóban meg is érthessük ennek üzenetét, tanítását, és hogy felfedezzük azt, hogy valójában miről szól, és milyen életre akar vezetni bennünket, milyen reménységben akar megerősíteni bennünket, és hogyan akar már ezen a földi világon is, ha kell, mert kell, vigasztalni bennünket. Ezért kérünk téged, Istenünk és Urunk, hogy szólj hozzánk. Kérünk téged, nyisd meg szívünket, lelkünket. Kérünk téged, hogy csendesítsd, ha kell, le a mi háborgó lelkünket, ha éppen az élet különböző terhekkel nehezíti meg a napjainkat. Kérünk téged, segíts meg minket a lélek által, tudjunk egyedül tereád, és a te ígédre figyelni, azt meghallani, befogadni, és arra szóval és élettel áment mondani. Kérünk téged, Urunk, Krisztusban vagyunk a te néped, ő érette, hallgasd meg a mi imádságunkat. Amen. Az ige hirdetésre készülve énekeljük a 380. dicséretünknek a 7. versszakát. 380. dicséretünk 7. versszaka így kezdődik: Siess most mi hozzánk, Krisztus, segélj minket.
Siess most mi hozzánk, Krisztus, segélj minket, a te szent ígéddel jött hitünket, és te szent lelkeddel bírjad életünket, hogy minden dolgunkban dicsérhessünk téged.
Helyeteket elfoglalva, hallgassátok meg Istennek igéjét, Jézusnak szavait, amelynek alapján most az ő segedelmű hívásával szólani kívánok előttetek, s mely írva található az előbb megnevezett szent helyen, tehát a Lukács szerinti evangélium 13. részében, mégpedig a fejezet 2., 3. és 4. versében eképpen. És felelvén Jézus mondanékik: gondoljátok-e, hogy ezek a galileabeliek bűnösebbek voltak valamennyi galileabelinél, mivel hogy ezeket szenvedték? Nem, mondom néktek. Sőt, inkább, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek. Vagy az a 18, akire rászakadt a torony Siloámban, és megölte őket, gondoljátok-e, hogy bűnösebb volt minden más Jeruzsálemben lakó embernél? Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, mindnyájan tapasztalhattátok, hogy más egy kicsit ez az Isten tisztelet, mint az általában megszokott vasárnapi Isten tisztelet, ami tulajdonképpen már az is jelez, hogy ezen a vasárnapon már egy olyan éneket énekeltünk, és még egy olyan éneket éneklünk majd, amelyek tulajdonképpen, így fogalmazok, nem egyházi énekek, bár az egyik benne van az énekeskönyvben, de mégsem tekinthetők egyházi énekeknek, istenes énekeknek. Tudjátok jól, hogy holnap augusztus 20-a lesz, egy ünnepnap, amikor az államalapításnak az ünnepét ünnepeljük. Egy olyan nap, amikor tulajdonképpen egy kicsit visszaemlékezünk a múltra, több mint évezrednyi múltra, ami mögöttünk van. Egy olyan ünnep, amikor valahol az van bennünk, és ezért mondhatom így, hogy ez egy hála ünnep is egyben, hogy a megmaradásunkért is hálát adhat az ember. Ez az ünnep Szent István ünnepe. Azt is tudjuk nagyon jól, hogy egy kicsit Szűz Máriának az ünnepe. Legalábbis abban az értelemben és azok számára, akik érvényesnek fogadják el azt, amit úgy szoktak mondani, hogy Szent István felajánlotta Magyarországot Máriának, az ő gondviselésébe, kezébe, az ő uralma alá. Hála ünnep lett ez a mai nap, és tulajdonképpen egy kicsit így mondom, visszaemlékezve az én fiatal és gyermekkoromra, hogy a korábbitól eltérően ez az ünnep egyre inkább úgy ünnepeltetik meg, mint egy egyházi ünnep. Amint mondjuk így, egyre inkább már csak kiegészít az, amit az új kenyér ünnepének nevezünk. Közösségileg a múltért adhatunk hálát, egyénileg pedig megköszönhetjük azt, hogy megtermett a gabona, kétszer annyit termett, mint amennyi az országnak elég. Így tehát a mindennapi kenyérért ebben az esztendőben sem kell aggodalmaskodnunk. A mai igénk, ami a kalauz szerint kijelöltetett, azonban nem a háláról szól. Bár szól egy kicsit az ünnepről is közvetetten, de valójában valami egészen másról, egy sokkal fontosabbról, de mégis olyan dologról, ami az elevenünkben vág, az életünkben vág. Olyan kérdéseket feszeget, ami talán nem is biztos, hogy kimondva, de kimondattanul olykor a mi lelkünkben is feldámadhat, és sok ember lelkében felmerül. Hírvivők mentek Jézushoz, és Jézus felelt nekik. Azt mondta nekik, hogy nem gondoljátok-e, hogy ezek a Galileabeliek, akiknek a halál hírét hozták, bűnösebbek voltak, mint mások abban a tartományban. Az történt, és ez volt a hír, hogy Pilátus Galileabeli embereket végeztetett ki. Nem ismerjük a részleteket a történelemből, sőt, a Bibliának más részeiből sincs kiegészítés vagy további útmutatás, de hogy mi történt, a lényeg, az valójában kikövetkeztethető. A kivégzettek galileai emberek voltak, és az a vidék egy, így mondanám, egy forrongó vidék volt, egy forrongó tartomány Palesztina földjén belül. Egy forrongó vidék, éppen ezért joggal feltételezhetjük, hogy akik meghaltak, azok valójában a zélótákhoz tartozhattak. Azokhoz az embercsoporthoz, akik ugyanúgy, mint ahogy egész Izrael népen nagyon várták a messiás eljövetelét, de így fogalmazok, nem csak várták, hanem fegyverrel próbálták, idézőjelbe téve mondom, hívni is a messiást. Ha úgy tetszik, sürgetni a messiást. Időnként olykor-olykor lázongásokat, egyebeket robbantottak ki, mert abban bíztak és azt remélték, hogyha látja majd a messiás, hogy nélküle nem sikerülhet az, hogy újra szabad lehet Izraelnek a népe, akkor megjelenik a messiás, és majd ő harcol értük. Tudjátok jól, Jézus elfogásánál is megjelent tulajdonképpen közvetetten ez a gondolat. És Páska ünnepének a tájékán különösképpen is gyakran föllángoltak ezek a reménységek és ilyen forrongások, hiszen a Páska ünnepe, tudjátok nagyon jól, a szabadulás, az Egyiptomból való szabadulásnak az ünnepe volt. A hír szerint azonban Pilátus akit nevezhetünk egy világbirodalom, egy világhatalom helyi képviselőjének, vagy Pilátuson keresztül mondhatjuk úgy, hogy Pilátus azonban, és benne a történelem azonban elsöpörte ezeknek az embereknek minden reménységét. Vágytak valamire, tettek valamiért, és aztán meghaltak. Pilátus kivégeztette őket. A hírvivők is ugyanúgy, mint hogy egész Izrael népe várták a messiást, de ők másképpen. Várva úgy várták, hogy vártak az Isten lépésére. Hogy amikor az Isten úgy látja jónak, majd akkor eljön. Addig nekik a törvényt kell őrizni, addig nekik a prófétákat, a hitet kell őrizni. És éppen ezért, mert ők így várták a messiást, ezért gondolhatták azt, hogy valójában a kivégzettek, azok rossz úton jártak. Mondhatnánk így, megérdemelték a sorsukat. Mert bűn volt az a cselekedet, ami miatt ők halállal lakoltak. Ahogy az előbb is mondtam, augusztus 20-a egy kicsit emlékezés a múltra, és ott van ezzel párhuzamosan Galileának a történelme. Mind a kettő küzdelmes. Mind a kettő, a himnuszhoz kapcsolódó szót ma használom most, mind a kettő vérzivataros történelem volt. Mind a kettőben voltak megszűnések, mind a kettőben volt olyan Galileára is igaz, hogy elnéptelenedett legalábbis a zsidóktól, elnéptelenedett az a föld. Mind a kettőben vannak, voltak nem is egy újrakezdések, amikor a semmiből kellett valamit újrakezdeni. Lám, a himnusz is számba veszi. Számba veszi a tatárjárást, számba veszi a törökdúlást, számba veszi azt, amikor testvérharc dúlt a magyar népen belül, és ezen keresztül rontott úgymond a nép tulajdonképpen magára az országra. Erről ír Kölcsei, erről szól a himnusz. De hát ismerjük, hogy Kölcsei óta, a himnusz megszületése óta milyen volt a folytatás? Utána is hasonló. Volt szabadságharc, és követte világos. Volt első és második világháború, és azoknak a vége is, tudjuk jól, bukás lett, csalódás lett, igen, vérzivataros is lett. Aztán volt megszállás, volt 1956, mind-mind olyan, ami teher, ami fájdalom, ami miatt búsulhat a mi népünk. Vagy mondhatom úgy is, hogy a történelem bennünket, amióta csak itt vagyunk, itt a Kárpát-medencében, a történelem bennünket újra és újra, a reménységeinket, a küzdelmeinket újra és újra eltaposta. Inkább kérdezzük, mint mondjuk, ahogy a hírvivők tették, hogy miért. Ők állították, hogy bűnösek voltak, és ezért történt velük mindaz. Mi inkább kérdezzük, miért? Miért ilyen a népünknek a sorsa, a múltja? A himnusznak lenne igaza, hogy hajde bűneink miatt gyúlt harag kebletben, és elsújtát villámidott dörgő fellebekben. Azért ilyen a mi múltunk, sok-sok bukással, sok-sok könnyel, sok-sok vérrel, mert bűnös ez a nép. Reformációkori a gondolat az, hogy párhuzamba állítani a magyar nép történetét, az Ószövetség népének a történetével, tulajdonképpen ez jelenik meg Kölcseinek a versében is. Igaz lenne, amit Kölcsei itt ilyen egyértelműen kimond, hogy a bűnünk miatt történt mindez. A tatár is, a török is azért volt, mert bűnös nép vagyunk. És ha holnap valami új jönne, új ilyen csapás, akkor azért, mert ma is bűnösek vagyunk. Sokszor mondták ezt a magyar népről, és talán olykor lehet, Egy kicsit mi is így érezzük. Lehet, hogy éppen a himnusz miatt is Isten sújtott bennünket vérzivataros évszázadokkal, múlttal, jövővel. Ott a kérdés. Ott az ünnepben is a kérdés. Amikor hálát szeretnénk adni, azért, hogy lám a himnusz könyörgését meghallgatta az Úr, és most már csak áldás, és csak szép jövő vár ránk, és más volt a folytatás, és ki tudja, hogy holnap mi lesz a folytatás. Jézus szava a hírvivők szavára így reagál. De hoz ő egy másik példát is. Vagy az a 18, akire rászakadt a torony Siloámban. Erről az esetről sem tudunk igazából semmit. Ezen az egy helyen van a Bibliában, és valójában annyit tudunk a történelemből, hogy Siloám forrásából éppen Pilátus egyébként építetett egy vízvezeték rendszert, és megtörtént az, hogy az építkezés közben leszakadt, beomlott ez a bizonyos vezeték, és erre a közismert tényre utal Jézusnak a szava, hogy ott akkor bizony 18 ember meghalt. Jézus példája az valójában inkább már az egyénnek a tragédiájáról szól. Mert ott van ez a 18 emberek, még ha ismeretlenül is, kitalálhatjuk az életüket. Ők élték az életüket, dolgoztak, ahol lehetett, azért, hogy eltartsák a családjukat. És aztán ott volt a baleset, ott volt a tragédia, és ott volt a halál, ami elérte azt a 18 embert. És ennél a példánál is föl lehet tenni a kérdést, ami már az egyénről szól, miért? Mivel érdemelte ki az a 18, hogy úgy tetszik, derékba tört az életük? Ti is ismeritek nagyon jól János evangéliumából a vakon született fiúnak a történetét, ami nagyon világosan megfogalmazza és kimondja azt a szemléletet, ami akkor ott Izrael népének a gondolataiban élt, ami ilyen tragédia kapcsán úgy teszi fel a kérdést, ki vétkezett? Ő, akit érte a csapás, vagy talán a szülei? Ott a kérdés az ember lelkében, miért? Nagyon aktuális és nagyon tragikus eset, amit azt hiszem, hogy mindnyájan hallottatok, és legalább egy kicsit gondolom mindenkit megrendített. Pár nappal ezelőtt ugye Genovában leszakadt az a bizonyos híd, az a viadukt, és az ember belegondol úgy messziről is és ismeretlenül is, emberek voltak azon a hídon. Utaztak, a teherautó sofőrök végezték a munkájukat, vitték ki az árut, vagy mentek vissza, vagy ott volt egy család, férj és feleség, egy kislány volt velük. Lehet, hogy éppen nyaralni indultak, hiszen annak az ideje van. Élték a mindennapi életüket, és miközben élték az életüket, volt egy pillanat, és vége. Miért? És miért ők? Talán ezt az utóbbi kérdést, főleg az a teherautó vezető teheti fel, hogyha éppen feltette magában, aki pár méterre a leszakadástól állt meg a kocsijával, miért ő menekült meg, és halt meg a többi? És hát éljük az életünket, és találkozunk emberekkel, és azt hiszem, hogy nincs olyan ember közöttetek, aki ne hallott volna már olyat, hogy egy sokat szenvedő ember olykor azt mondja, megvert az Isten. Vagy lehet, hogy másképpen fogalmaz, és még direktebben így mondja, sokat szenvedek ezért, azért, amazért, miért büntet engem az Isten? Ott a kérdésem, mert tragédia történt a családjában, vagy éppen ő maga egy nagyon súlyos, lehet, hogy kilátástalan, lehet, hogy egy élethosszig vele menő betegséget kapott, és annak a terhét tudja, hogy mindig hordoznia kell. vagy szülőként, vagy nagyszülőként. Aztán mindnyájan átéltük már azt, hogy örültünk annak, hogy egy újabb gyermek jön a családba, vagy éppen egy újabb unoka. De az öröm mögött mindig ott volt egy féltés, egy kérdés, jaj, csak egészséges legyen, ne történjen semmi. Ne szülessen valami bajjal, egy vele hozott betegséggel, vagy a szülés közben ne történjen valami, ami miatt beteg lesz annak a gyermeknek, unokának az élete. És ha megtörténnek ezek a dolgok egy családban, akkor ott van a miért. Miért történt? Büntetett az Isten? Még az Istenben nem hívő emberek is fölteszik így az Isten felé ezt a kérdést. Sőt, lehet, hogy sokan vannak, sőt, biztos, akik éppen ezek miatt haragvóan, vádlóan teszik fel az Istennek a kérdést. Miért büntettél? És lehet, hogy éppen ezért tagadják meg az Istent. És ha velünk esik meg, mert nem tudhatjuk. Nem tudhatjuk, hogy kivel, mikor, hogyan eshet meg. Akkor mit teszünk? Felidézhetjük az éneknek a szavát. Azt bünteti, kit szeret. Amiről gondolom, hogy mindnyájan Bibliát ismerő emberként tudjátok jól, az valójában egy bibliai idézetnek az énekben való megformálása. Mert hiszen az igében is ott van a szó, a kijelentés, azért akit szeret az Úr, megdorgálja. Pedig úgy szeretné az ember, minden ember, mi is és minden ember, hogyha ilyenek nem lennének az életben, ilyen tragédiák, ilyen szenvedések, ilyen fájdalmak, úgy szeretnénk, igen, kiki a maga vallása, gondolkodása, reménysége szerint, de úgy szeretnék sokan, hogyha mindenkinek lenne egy őrangyala, egy olyan angyala, amelyik megvédi az ő lábát az eleséstől, hogy megüsse magát, hogy fájdalmat szenvedjen. Úgy szeretné az ember, ha ilyen nem lenne a világban, és főképp nem lenne a mi életünkben, de van. Volt is. Tudjuk jól. Amióta világ a világ, nem csak Siloámban, nem csak Galileában, a Föld minden pontján volt. Volt és van, és valójában tudjuk jól, nehéz ezt kimondani, nehéz ezzel szembesülni, hogy és lesz is. Nem tudjuk, kinek az életében lesz, de mindenképpen a világban lesz. Lesz ilyen tragédia. Ott vannak a kérdések. Ki vétkezett? Ő vagy a szülei? Mondom néktek, mondja Jézus a hírvivőknek, meg tulajdonképpen az őt hallgató sokaságnak. Mondom néktek, hogy nem. Először csak ezt az egyetlen egy szót emelném ki Jézusnak a szavából, mert mind a két esetre ugyanazt a szót válaszolja Jézus. És ezt a korábbiakra lefordítjuk, akkor ezt így lehet lefordítani. Az ünnepre készülve a népünk történelmére emlékezve, nem az Isten sújtott bennünket a tatárral, és nem a bűneink miatt, a magyar nép bűnössége miatt jött ránk a török. Nem az Isten büntetése világos, és nem Isten büntetése Trianon. És nem Isten büntetése az orosz megszállás, ami volt a II. Világháború után, bár egy kicsit az akkori egyházban voltak, akik így értelmezték. És nem az Isten büntetése november 4-e. Mert a történelemben, akármelyik korszakot nézzük, és akármelyik földrészt vagy országnak az életét nézzük, nem az Isten indítja a történelemben sem a háborúkat, sem a járványokat, sem az éhínségeket. Bár a világ megérdemelné, hogy az Isten eltörölje egy pillanat alatt, éppen a bűnei miatt, de az Isten nem sújtja ezekkel, sem az embert, sem a világot. Igaz, És Bibliát ismerő emberként ti tudjátok, hogy az Isten megtette ezt a múltban, hogy belenyúlt a történelembe. Megtette ezt az Ószövetség korában, megtette ezt Izrael népének az életében. Mert a Biblia hitelesen tanúsít arról, és egyértelműen beszél arról, miért szabadult meg Izrael népe Egyiptomból, nem a maguk erejéből. Isten cselekedte. A fáraónak le kellett volna győzni ezt a népet, ha kell, ki kellett volna írtani. Megtehette volna minden emberi ráció szerint, de az Isten cselekedte azt, belenyúlva a történelembe, hogy ők megszabaduljanak. És nem részletezem, mert mindnyájan Bibliát ismerő emberek vagytok. Igen, az Isten belenyúlt, az Ószövetség korában belenyúlt Izrael népének az életében, a történelembe, amikor például Izrael népének igen, a bűnei miatt fogságba kellett kerülnie. Megtette az Isten. És az Isten volt az, aki belenyúlt a történelembe, és megtette azt, ti is tudjátok jól, hogy Círus, az új király, mert az Isten indította fel, ti is tudjátok az igéből, úgy döntött, hogy szabadon engedi Izrael népét, és megengedi, hogy felépítsék újra nem csak Jeruzsálem városát, hanem az Istennek a templomát. Igen, a múltban megtette ezt az Isten, de egyet nem szabad elfelejtenünk. Mindezeket az Isten Izrael népének az életében, ami nyilvánvalóan beszél az Isten cselekedetéről, ezt kizárólag Krisztusért tette. Ha úgy tetszik, fogalmazhatok így is. Isten valójában akkor nem a történelmet munkálta, hanem az üdv történetet munkálta. Mert hiszen tudjuk nagyon jól, hogy az Isten Ábrahámnak tett egy ígéretet, azt mondta, hogy te benned, a te magodban fognak megáldadni a földnek a népei. Ezért. Mert az Isten ezt eldöntötte, mert kimondta, ezért volt az, hogy Izrael népének meg kellett maradnia. Ezért maradt meg Izrael népe. És nem tűnt el a népeknek a tengerében. Mert ott volt az ígéret Ábrahámnak, és ott volt az ígéret Dávidnak, hogy Jézusnak, az Isten fiának, a Messiásnak Dávid magvából kell származnia. És igen, olykor belenyúlt nagyon keményen Izrael népének az életében, fogságokon keresztül is. De miért tette ezt az Isten? Azért, hogy ezen keresztül rákényszerítse Izraelnek a népét, hogy ők legyenek azok, mert Krisztusig ezt valakinek meg kellett tennie, hogy ők őrizzék az ígéretet, az ígéreteket, hogy ők őrizzék az Istennek a törvényét, amelyeket Mózesen keresztül adott, hogy ők őrizzék meg nekünk is a prófétáknak a szavait, hogy ők őrizzék a hitet, őrizzék úgy, hogy igen, tudjuk jól, gyarlók voltak, esendőek és bűnösek, de meg kellett maradniuk, és meg kellett ezt tenniük Krisztusért, az üttörténetért. De Krisztus óta nincs kitüntetett nép az Isten előtt. Sem a magyar nem ilyen, de még mielőtt összetörnénk, más nép sem. A német sem, az angol sem, az orosz sem, és bármilyen népet felsorolhatnék, nincs kitüntetett nép az Isten előtt. Nincs. Bármelyik nép felemelkedhet, és bármelyik nép el is tűnhet a történelemnek a süllyesztőjébe. Az Isten nem szól bele a történelembe. Nem kell büntetni a világot, mert tudjuk jól, erről beszél a világban mennyi történés, hogy bünteti a világ önmagát. Büntetik a népek önmagukat és egymást. Az Isten cselekvése nélkül is. És az Isten nem bünteti. Nem bünteti az embert, még akkor is, ha megérdemelné. Nem bünteti tragédiával. Nem bünteti betegséggel. Nem bünteti külön névre szóló, időre szóló halállal. Nem bünteti az egyént, nem bünteti az embert. Hogy megértsétek, hogy van ez, megint hagyhozzak a Bibliából tanítást. Ott van előttünk Jobbnak a története. Gyakorlatilag ez történik azóta is. Jobbot is az Isten verte meg. Az Isten vette el a vagyonát, az Isten vette el a gyermekeit, az Isten volt az, aki elvette a betegségen keresztül majdnem az életét. Az Isten fordította vele szemben még a feleségét, és az Isten büntette meg a barátoknak, a kísértőknek a szavával. Nem. Ezt nem az Isten cselekszi. Ahogy Jobb történetében olvassuk, megengedi az Isten, de ezt a sátán cselekszi. A bűn cselekszi. A bűn miatt van minden. Az ember, az emberiség bűne miatt van minden, ami ezeket a tragédiákat szüli. És nem kell az Istennek külön úgy belenyúlni az életünkbe, hogy próbára tegye a mi hitünket. Sajnos a világ, a mikrokörnyezetünk és a makrokörnyezetünk éppen elég alkalmat teremt arra, hogy kiderüljön, ahogy az ige fogalmaz, már az Ószövetségben is, hogy mi lakik a szívünkben. Kiderüljön az, erős a hitünk, vagy pedig sem. Krisztus óta és Krisztusnak a visszajöveteléig nem cselekszik az Isten a történelemben, nem sújt, nem büntet, de cselekszik. Cselekszik az Isten az egyénnek az életében. Akiket az Isten kiválasztott. És ezt református keresztényként pontosan tudjuk nagyon jól. Akiket az Isten kiválasztott, azokat, azoknak az életébe belenyúl az Isten. Belenyúl azért és cselekszik azért, mert hitre akarja elszólítani. Mert az ő szövetségébe akarja bevonni. Azoknak belenyúl az életében. Mert bizony, akiket kiválasztott az Isten, azokat ösztökéli is. Lehet, hogy olykor ez az ösztöke, lehet, hogy nehéz. Akiket kiválasztott Isten, azoknak ezen a földi életen az Isten eszközeiként kell élnie. És ebben az értelemben is erre nézve, igen, beleszól az életünkbe. Munkálkodni akar az életünkbe. Nem akarja eldönteni, hogy most mérnökök legyünk, vagy vasesztergályosok, de hogy mit tegyünk az Istenért, Krisztus szolgálatában, az Isten eszközeként, igenis abban munkálkodni akar az Isten. Akiket kiválasztott az Isten, azoknak valamilyen értelemben, ugyanúgy, mint az Ószövetség korában, azoknak őriznie kell az igét. Nem csak az értelmükben, a szívükben és a cselekedeteikben is. Azoknak őriznie kell a profétáknak a szavát. Azoknak őriznie kell a hitet. Éppen ezért, gondoljátok meg, ezt az egészet olyan szemléletesen lehet látni, például Pál apostolnak az életében. Farizeus volt, Jézus ellensége volt. Ő is élhetett volna egészen más életet. De kiválasztotta az Isten. Kiválasztotta Jézus, és ösztökélte, és olykor nehéz volt számára ez az ösztöke, és nehéz utat kellett bejárnia, de végig kellett mennie azon az úton. Mert nem hagyta az Isten, hogy más úton járjon. Nem, mondja Jézus. Sőt, inkább, ha meg nem tértek, ti is elvesztek. Ne tévesszen meg bennünket Jézusnak a fogalmazása. Jézus ezeket a szavakat többes számban mondja. De valójában ő megszólítja a sokaságot, a hírvivőket, ki tudja hányan voltak meg az őt hallgatókat. Többes számban mondja nekik, ha meg nem tértek, ti is elvesztek. De valójában ő nem a sokasághoz szól, hanem külön-külön egyen-egyenként a sokaság minden egyes tagjához. Valójában ezt a szót úgy kellett nekik érteniük, ha jól értették Jézusnak ezt a mondatát, ha meg nem térsz, te, te, aki itt vagy, te, aki hallasz, ha meg nem térsz, akkor te is ugyanúgy elveszel, mint a galileaiak, vagy éppen a Siloam tornya leomlásánál az a 18. Gondoljátok meg, Jézus a szolgálatának a kezdetekor meghirdette az Úrnak a kedves esztendejét a prófétákra hivatkozva, mert róla beszéltek a próféták. És itt most közeledik Jeruzsálemhez a földi küldetésének a vége felé. 3 esztendőn keresztül lehetett hozzámenni, lehetett hallgatni, az ő ösztökérő szavát is lehetett hallgatni. El lehetett dönteni, hogy a szavára, a hívására, a tanítására valaki igent mond, vagy nemet mond, és most a földi küldetésének a végén azt mondja, arra figyelmezteti az őt hallgatókat. Térjetek meg, mert a számotokra az életetekben közeledik a kedves esztendőnek a vége. Gondoljátok meg, ezt szemlélteti tulajdonképpen a fügefa példázata. Mert úgy igaz, a példázat meg a korábban elmondott jézusi szó, az tulajdonképpen erről beszél. Meg kell térni, de nem elég megtérni, mert a példázat ezt azzal egészíti ki a tanításán keresztül, hogy meg kell hozni, meg kell teremni a megtéréshez illő gyümölcsöket. Mert különben elveszik az ember. Amikor Jézus itt elveszésről beszél, azaz halálról beszél, akkor valójában nem a földi halálra kell gondolni. Mert Péterék is, meg Pál, meg a későbbi tanítványok, azok tulajdonképpen mind meghaltak. Ez az elvesztés, ez az elvesződés, ez valójában az örök életre szól. Nem a földi halálról, hanem az örök halálra figyelmeztet bennünket. Mert úgy igaz, én hiszem azt, hogy kedves esztendőt, vagy ha úgy tetszik, kegyelmi időt, mindenkinek ad az életébe az Isten. Lehet, hogy ez egy esztendő, lehet, hogy 3, mint a példázatban. Lehet, hogy 30, ki tudja mennyi, valamennyi időt, lehetőséget mindenkinek ad az Isten. Ad arra, hogy meghallja, elfogadja az ő hívását, az ő ösztökérését. Ekkor hív, ez alatt a kegyelmi idő alatt hív és munkálkodik a mi életünkben is a Krisztus. Minket talán már nem megtérésre kell hívni. De arra azt gondolom, hogy mindnyájunkat újra és újra, hogy a megtéréshez illő gyümölcsöket teremjük meg. A megtéréshez illő gyümölcsöket. Legyünk valamilyen formában, ha a legkisebben is, de valahogy legyünk ugyanolyan engedelmes és áldott eszközök Krisztus kezében, mint ahogyan Péter, vagy éppen Pál apostol, vagy János volt. Ebben a kegyelmi időben, a mi életünkben is munkálkodik Krisztus, hogy engedjünk, hogy elfogadjuk az ő akaratát, hogy megteremjük a megtéréshez illő gyümölcsöket, és így ne elveszejtést, ne örökítéletet, hanem életet találjunk Krisztus visszajövetelekor, akkor, amikor ő fogja felépíteni a mennyei Jeruzsálemet. Amen. Feleim, most Isten igére énekszóval énekeljük el a 455. dicséretünk második versszakát. Ez a versszak így kezdődik, a keskeny útra térünk, ne rettentsen meg az.
A keskeny útra térünk, ne rettentsen meg az, ki elhívott vezérünk, tudjuk, hogy hűs igaz. vív, most vírás benne bízva, arcát ki kifúrni, így csak a szent város felé.
Helyünket elfoglalva imádkozzunk. Mennyi Urunk Krisztusunk, igen, az élet, a világ, a történelem történései miatt sokszor kerülünk olyan helyzetbe, hogy az ember szívéből szinte kiszakad a kérdések özene, miért? Miért ő és én, miért nem? Kiszakad a lelkünkben a kérdés, hogy milyen jó lenne, ha nem így lenne, és miért kell, hogy így legyen? Igen, milyen sok ember lelkéből feddő, lázadó módon még az is elhangzik. Urunk Istenünk, miért tetted ezt? Miért engedted ezt? Krisztusunk, Urunk, segíts meg bennünket, hogy amikor az életünk során, lehet, hogy akkor, amikor mi is valamilyen szenvedéssel, tragédiával szembesülünk, vagy terhét hordozzuk az életünkben, akkor ne ezek a miértek fakadjanak fel lelkünkből, hanem emlékezzünk Krisztusunk, Urunk, a Te szavadra. Igen, nem azért történnek mindezek, mert mi vagy bárki más bűnösebb lenne másnál. Nem ezért történnek mindezek, hanem valójában ilyen az embervilág, ilyen a bűn által megrontott ember, emberiség és történelem. És éppen azért, mert ilyen, ezért Te már az idők kezdetekor, már Ábrahám idejében, Urunk Istenünk, tettél egy ígéretet, hogy jön valaki, az a Messiás, aki igaz módon és örök érvényű módon fogja újjáteremteni ezt a világot és megszabadítani az összes félelmetes tragédiától, szenvedéstől, könyvtől, és újjáteremtve elhozza azt az életet, amelyre mindnyájan vágyunk már itt, ebben a jelen való világban is. Urunk Krisztusunk, hisszük azt, hogy mi, akik itt vagyunk, és a mi testvéreink az Úr Jézus Krisztusban, Te benned, arra választottunk ki, hogy ennek az országnak lakói, örökösei legyünk. És éppen ezért segíts meg minket, hogy éppen ezért a kiválasztás miatt mi soha ne felejtsük el, nem elég egyszer az életünkben letenni az életünket a Te kezedben. Nem elég egyszer bűnbánatban Te előtted meggyötörni önmagunkat és kérni a megbocsátáson keresztül az új életet. Szükségünk van arra, hogy újra és újra bennük hangozzék Krisztusnak nem egyszer elmondott szava. Szükség nékünk újra és újra megtérni arra, hogy megteremjük a megtéréshez illő gyümölcsöket. Azokat a gyümölcsöket, ahogy egykor Izrael népe őrizte az ígét, az ígéreteket, az üzeneteket, és őrizte a hitet a maga gyarló emberi és bűnös módján is, ilyenek legyünk mi is. És azért szükséges, hogy meghalljuk a szót újra és újra, hogy térjünk meg arra, hogy megteremjük a megtéréshez illő gyümölcsöket, hogy abban legyen gazdag a mi életünk, amiben Péteré és Pálé is volt, hogy valóban a te mindennapi ösztökédet is halva, és a te szavadnak engedve, mi is olyan eszközökké válunk a te kezedben, akiken keresztül szavaink és életünk miatt, a szemünkben, a lelkünkben levő bizodalom és reménység miatt, a nem félelem miatt az emberek keresnek téged, és megtalálják a te hangodat, és elhiszik a te szavadat, arra kérünk téged, segíts meg minket, hogy minden nap megteremjük a megtéréshez illő gyümölcsöket. Segíts meg azért, mert ha mindezt nem tesszük meg, hozzánk és nekünk is szól Jézus a te figyelmeztetésed, akkor elveszünk, nem most ezen a földön, ahol mindenkinek az élete véget ér egyszer, a miénk is, hanem az igazi választónál, az utolsó ítéletkor, akkor fog elveszni a mi életünk. Kérünk téged, Krisztusunk Urunk, a te szavad, a te mai igéd is életre őrizze meg, és életre ösztökélje a mi életünket. Amen.